sorozat. Érdekes címmel. Oké, ennyi volt. Ez a sor, ne? Gondolkodtam, mi legyen a címe. Valami érzést akartam kifejezni vele. És sok minden van, ami miatt azt gondolhatnánk, hogy feladjuk, hogy abba hagyjuk, hogy nem folytatjuk. És a következő hetekben ilyen dolgokról szeretnék beszélni. És hogy Isten hogyan tud nekünk erőt adni, hogyan tudunk őre hagyatkozni ezekben a helyzetekben. És hogyan ad kiutat ezekből a dolgokból. És a mai ez egy különleges érzésről szól, a szorongásról. Úgy értem, a szorongás lesz az az érzés, amit megcélzunk, oké? Még az aggodalmaskodás. Az aggodalmaskodás az olyan, mint az elmélkedés. Kattogsz a dolgokon. A szorongás az, ami ebből aztán kijön. Egy ilyen nyomás, egy belső nyomás. Ami aztán olyan érzés lehet, hogy utána már nincsen logikai magyarázata, vagy nincs, nem tudod azt mondani, hogy miért szorongsz, de már az érzés megvan. Oké? Úgyhogy erről fogunk beszélni, és ebből a kiút, hogy mi, és nem akárki fog nekünk tanácsot adni ebben, azon túl, hogy Isten a Szent Szellemen keresztül, de egy bibliai karakter, aki Péter. Péter apostol lesz. És az ő első levelét fogjuk megnézni, de megnézzünk egy jó pár sztorit az ő életéből is. Tehát Péter, amikor írta az ő levelét, az már nyugdíjas volt. Nyugdíjas volt, már öreg volt. Ki öregedett már? Úgy értem, miből öregedett ki? Semmiből. De hogy már nyugdíjas volt. Tehát már nagyon sokat tapasztalt, nagyon sokat látott, már túl van Jézus életén, ugye végigkísérte Jézust, már túl van apostolok cselekedetein is, amikor olvasol apostolok cselekedeteiben Péterre, az első 12 fejezetnek a főhőse Péter, és bátorítja a gyülekezetet. De olvassuk el ezt a részt, jó? 1 Péter 5, 5-től kezdjük. Fiatalok. Vannak itt fiatalok? Persze, hogy vannak. Ti is ugyanígy engedelmeskedjetek a gyülekezet vezetőinek. Mindannyian legyetek alázatosak egymás iránt, mert Isten ellenáll a büszkéknek, de kegyelmesen bánik az alázatosakkal. 6. vers. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ideje, ő felemeljen benneteket. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki testvéreitek is mindenhol az egész világon. Hogy csak mondod a melletted ülőnek, hogy nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Vagy másképp, nem te vagy az egyetlen. Oké, nem te vagy az egyetlen. Vannak mások is, akik szenvednek. Tehát, nem csak te. Nem csak te. De ez annyira bátorító, nem? Hogy nem csak én. Nem csak én. Hát, de ezzel bátorítja őket. Hát, mit kezdjünk ezzel? Hát, ez, hiszen tudjátok, hogy ehhez hasonló szenvedést állnak ki a testvéreitek is. Mindenhol az egész világon. Oké, tehát vannak csatáink. Mindannyiunknak vannak csatáink. Oké? És ez azt jelenti, hogy nem vagy őrült, nem vagy idióta. Mert hogy most csak velem történnek ilyenek, csak én küzdök ilyenekkel. Nem, nem vagy. Tehát mindannyiunknak vannak félelmei, mindannyiunknak vannak dolgok az életben, amiken mindannyiunknak keresztül kell menni. Nem vagy egyedül azzal, amivel küzdesz. És ebben az a bátorító, hogy nem vagyok egyedül, hogy egy ilyen közösségként ezeken a dolgokon együtt tudunk átmenni. És tudunk egymásnak segíteni, hogy együtt átmenjünk ezeken a helyzeteken. Oké, de figyelj, 10. vers így folytatja. Igen, szenvedni fogtok egy kis ideig. De utána Isten maga fog helyreállítani, megerősíteni benneteket, mert ő a forrása minden kegyelemnek. Ő a minden kegyelem Istene. És arra hívott el benneteket, hogy örökké tartó dicsőségében részesüljetek a Krisztussal való egységben. Övé a hatalom mindörökkön, örökké, 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 örökké. Hogyha nem tudod, hogy hogyan imádkozz, akkor csak mondd ezt. Örökké, örökké, hatalmas vagy Isten, örökké, örökké, szeretsz engem, örökké, örökké. És csak ne hagyd abba, mert örökké. Soha nem szűnik meg. Úgyhogy arról szeretnék beszélni, a mai téma az az, hogy mikor majd megfolyt a szorongás. Mikor majd megfolyt a szorongás. Mi van akkor? Mikor támad ez az aggodalmaskodás, hogy mit tegyél, amikor ez támad? Ja. Amit olvastunk ebben a részben, az egyik, az az, hogy az ördög nem szeret téged. Lehet, hogy ezzel tisztában voltam. Okay. Mi se szeretjük őt, de az ördög nem szeret téged. És milyen az, amikor támadás alatt vagy? Okay. Milyen az? Milyen az, amikor Sátán, az ellenség, vadászik rád? És Péter elmondja, hogy milyen. Milyen ez a helyzet. Azt mondja, azt a képet adja, mint a morgó, tehát az ordító oroszlán. Oké, de morog. Morog, hörög. Tehát mielőtt még támad, tehát az oroszlán az sosem meglepetésből támad. Hanem az morog előtte, körbejárja a prédát. És morog, üvölt. És ezt teszi az ördög is. Tudod miért? Ez mert utálja, hogyha égsz Istenért. Gyűlöli, ha égsz Istenét. És már fiataloknál már az elején el akarja rontani a jövődet. És olyan dolgokat akar tenni az életedben, már fiatalon, hogy aztán azt tönkre tegye a későbbi évtizedeket. Oké? Okay. Az ördög keres gyülekezeteket, hogy megoszlást szítson. Az ördög keres családokat, hogy szétszedje őket. Házasságokat, hogy szétszedje őket, hogy széttépje őket. Fiatalokat keres, hogy függőségeket rakjon az életükbe. Tehát az ördög gyűlöl téged. Oké? Okay? Keresi. Keres. Keresi a prédát, egy nemzetet, amit megoszthat. És gyűlöletet rakhat bele. Úgyhogy a gonosz nagyon aktív, és nagyon elfoglalt. És nem kell ahhoz pásztornak lennem, hogy célkereszt legyen a hátamon. Nem kell. Bárki. Oké, tehát bárki. Minden hívőnek van egy anyajegye. Ez a célkereszt. A hátadon. Ez a hívőnek az anyajegye. Ott van rajtunk. Célpontok vagyunk. Az ördögnek a célpontjai. És Péter pedig azt mondja, miután erről beszél, hogy élő reménységre lettünk elhívva. Mind a mellett, hogy van egy ellenségünk, aki el akar pusztítani, de élő reménységre születtünk újjá. De mindazzal, hogy egy élő reménységre születtünk újjá, az újjászületésünkkel beleszülettünk egy csatába. Egy háborúba. Oké? Okay? Egy háborús zónában vagyunk. És az emberek mondják, hogy ó, Balukám, hát az utóbbi időben akkora támadás alatt vagyok, Tényleg, hát kilukadt a biciklim kereke, borzasztó dolgok történnek az életemben. Lemerült a telefonom, tényleg, lefagyott kettőször tegnap. De tudom miért, mert az ördög elvette, elterelte a figyelmemet a testre, hogy rárakjam a töltőre. Az ördög volt. Vagy utálnak a kollégáim. Keresztény vagyok, támadás alatt vagyok. A főnököm se szeret. És tudod, sokszor nem vagy támadás alatt azért, mert főnök nem szeret, csak annyi, hogy meg kéne csinálni, ami a dolgot. Tehát sokan hőbörögnek a munkahely miatt, de közben csak meg kéne csinálni azt, amiért fizetnek. Nyilván nem minden esetben van ez, de sokszor olyan dolgokra húzzuk rá az ördögöt, ami nem. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy a támadás az nem ilyen. Ez nem ilyen. De ugyanakkor persze vannak időszakok, amikor komoly támadás alatt vagyunk. És Péter egy ilyen gyülekezetnek ír, egy olyan gyülekezetnek, ami komoly támadás alatt van. Tehát szenvednek a hitükért. Üldöztetés van. A keresztényeket üldözik azért, mert keresztények. Nem kiröhögik, és ebben mutatkozik meg a nem tetszés, vagy az üldözés, hanem tényleg üldözik őket, és bántják őket. Mert keresztények. És egy ilyen csatában vagyunk. Az ördög el akar bennünket nyelni. Mindegy, hogy az ember kutató, vagy kőműves, vagy nővér, vagy tanár, vagy vállalkozó, valamilyen vállalkozó, teljesen mindegy, vagy diák, teljesen mindegy. El akar bennünket nyelni. El akar bennünket nyelni. Keresi, hogy kit nyeljen el. Úgyhogy te hogy vagy? Hogy vagytok? Hogy vagytok? Annál jobban fog esni majd Istennek a... Ja, hogy vagy? Hogy vagy? Nem baj, ha ez fölkavar, mert sokszor alszunk. Ahogy Péter aludt Jézussal. Pedig Jézus azt mondta, hogy ébren légy. Ébren légy. Úgyhogy nem baj, ha föl vagyunk kavarodva, vagy ezek a gondolatok felkavarnak. Mert mélyen belül ott van az a méltatlanságnak az érzése, ott van a szorongás, már azt se tudjuk miért. És sokszor az ördög, főleg mivel nem olyan országban élünk, ahol üldözik a keresztényeket, tehát belülről támad. Belülről támad. Ez sok szorongás, az aggodalmaskodás, a félelem, és teljesen eláraszt. És a hetedik vers az a fókuszpont, ahol figyelmezteti őket erről a támadásról. És tök jó egyébként, hogy ez nem egy rajtaütés ez a támadás. Oké? Tehát Péter nem úgy írja le az ördög támadását, hogy ez egy rajtaütés, hogy észre sem veszed, hogy támadsz. Hanem azt mondja, hogy ez egy ordító oroszlán, aki morog, és körbejárja a prédát. Tehát van figyelmeztetés a csata előtt. Az ütközet előtt. Van figyelmeztetés. Oké? Úgyhogy ezt akarom mondani, hogy nem kell meglepődni. Ne lepődjetek meg. A támadás az jönni fog. És az ördög keresi, hogy kit nyeljen. Nem kell meglepődni, amikor jön a támadás. És amikor beszél erről a támadás, hogy kit nyeljen el, tudod, Péter itt mondja, amikor jön a támadás, akkor egy dolgot kell tegyél. Az én válaszom az lenne, hogy fuss! Akkor ott a támadás, akkor fuss, menekülj, menekülj! Ha látsz egy oroszlánt, és morog rád, és nem ketrecben van, akkor fuss! A legjobb az, hogyha futsz. De Péter nem ezt mondja. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy állj meg! Állj meg vele szemben! Állj meg vele szemben. Oké, nem azt mondja, hogy fussál el. Állj meg vele szemben. Ez egy bizonyos ellenállás. Ez egy nagyon jó ellenállás. Azt mondja, Isten hatalmas keze alá kell jöjj. Ez egy ilyen ellenállás. Egy olyan ellenállás, hogy Isten hatalmas keze alá jössz be. Isten hatalmas keze alá. És remélem, hogy el tudom nektek magyarázni ezt. Hogy az elején, vagy az első felében az üzenetnek elmagyarázom, hogy mi ez a hatalmas kéz, és hogy nyilvánul meg, és mire számíthatsz. Mi az a három mód, amit képvisel Isten hatalmas keze. Oké? Tehát ez az Isten hatalmas keze, ez a zsidóknak nem volt egy új kifejezés. Mert a zsidók a zsoltárokat sokszor olvasták, ott olvashatunk arra, hogy Isten a hatalmas kezével megszabadított bennünket. Átvitt minket a vörös tengeren. Isten hatalmas kezével ketté választott a vörös tengert. Tehát Péter egy olyan kifejezést használ, amit már ismernek ők. Ugye, mert Péter zsidókhoz írta. Zsidó vallású emberekhez írta ezt a levelet. Tehát ők tudták, hogy miről van szó. Mi nem tudjuk. Oké, tehát Isten kihozta őket az Egyiptomból annak idején, és Péter arra utal, hogy Isten hatalmas keze alá gyertek. Arra utal, hogy figyeljetek, az a kéz, aki megszabadított titeket az ellenségtől, az egyiptomiaktól, a babiloniaktól, a perzsáktól, aki a történelem folyamán csak terelte a népeteket, és terelt minket, és védett bennünket. Ez a kéz. Ez kéz alá kell bejönni. Isten hatalmas keze alá. És ez a kéz, ez tud uralkodni feletted. Az életed felett. Úgyhogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Úgyhogy mit képvisel? Az első, amit képvisel Isten hatalmas keze, az ő tervét. Hogy neki terve van. Hogy neki terve. Nem tudom ti, hogy vagytok Isten tervével, de még a te tervednél is jobb az ő terve. Csak szólok. Az én tervemnél is jobb Isten terve. Oké? Isten keze láthatatlan, de hálás lehetsz érte. És tudod, Péter írja ezt. A mi kis nyugdíjas Péterünk. A sok tapasztalattal a háta mögött. És már látom, ahogy olvasom, és ha olvasod az ő levelét, látod a szemeid előtt, egy kicsit ráhagyatkozol a képzelő erődre, hogy Péter itt azt mondja, hogy hát én láttam Isten kezét aktívan. Én láttam Isten kezét. Nem spekulációból írom. Nem azért, mert így hallottam a gyülébe, úgyhogy tovább mondom. Hanem tapasztalatból mondom. Tapasztalatból. És Péter sok mindenen keresztül ment. Tényleg. Ki is lenne jobb erre? Ki lenne jobb? Nem? Hát ki lenne jobb? Ő a legalkalmasabb, aki el tudja mesélni, milyen Isten keze működésben. Péter. Oké? Ő látta Isten arcát is. Ő látta Jézust. Hallottam, amikor Jézus azt mondta, hogy ha láttál engem, láttad az atyát is. Úgyhogy Péter látta Istent. Találkozott vele. Ő nem csak Isten kezét látta az életében, hanem Isten arcát is. És most elmondja ebben a levélben az üldözött keresztényeknek, a bajban lévő szenvedő keresztényeknek, azoknak a keresztényeknek, akik nyomás alatt vannak, akik kilátástalan helyzetben vannak, és akik nem tudják, hogy mi a következő lépésük, és ott vannak a bajukban, úgy érzik, hogy magányosak, magukra vannak hagyva, hogy hé, itt a kéz, Isten hatalmas keze, itt van, az ő keze erős, és feletted van, és megőriz téged, az ő keze figyel rád, az ő keze vezet téged, ahogy a tengert ketté választotta. Ezt megteszi most is az életedben. És képes megtenni. Isten keze utat készít ott, ahol nem volt előtte út. Te csak veszélyt láttál meg lehetetlent. Isten pedig utat látott benne. És aztán Isten hatalma meg is csinálta azt az utat. És ezt meg tudja tenni az életedben. Ő képes a sziklából vizet támasztani az ő kezével. Oké, ő képes hollóval etetni, ahogy Illést etette hollóval a pusztában. Mert terve van. Úgyhogy Isten keze, Isten terve. Oké? Isten keze, Isten terve. Aztán, Isten keze, Isten gondoskodása is. Isten keze, Isten gondoskodása is. És tényleg ki a legalkalmasabb arra, aki elmondhatja azt a történetet, hogy amit Isten keze érint, az bőséges lesz. Az 5000 megvendégelése, ott volt Péter. Az ő kezében volt néhány morzsa, ami aztán nem fogyott el. Úgyhogy ő tapasztalatból mondja, hogy csak gyertek be Isten hatalmas keze alá. Csak gyere be Isten hatalmas keze alá. Gyerünk, gyere be, gyere be. A tervünk az volt, hogy majd Jézus jól elengedi a tömeget, és majd szereznek maguknak kaját. Gondoskodik róluk. De aztán úgy alakult a helyzet, és Jézus is úgy irányította a dolgokat, hogy volt kicsink, és ezt oda kellett adnunk az ő kezébe. Az ő kezébe. Oda kellett tegyük az ő kezébe. Isten hatalmas kezébe. És mi történt? És mi történt? És lehet, hogy kifogytál. Lehet, hogy lemerült az elem. Lehet, hogy elfáradtál a szolgálatodban, a házasságodban, a gyerekeiddel. Lehet, az unokáiddal, a munkádban. Kifáradtál. De bármit beleteszel Isten hatalmas kezébe, az megsokszorozódik. Az megsokszorozódik. És csak jön. És a remény csak jön. És az öröm csak jön. Az újrakezdés csak jön. Az erő csak jön. Mert Isten keze, az Isten gondoskodása. Nem csak az ő terve. És aztán a harmadik. Isten keze, az ő védelme is. Nem csak terve, nem csak gondoskodása, hanem védelem is. Isten megragadott. Isten megragadott téged is, engem is, és bárkit, aki akarja. És ki a legjobb, ha nem Péter, aki ezt is szintén megtapasztalta. Amikor Jézus megragadta őt. Amikor tehát megtapasztalta, hogy Isten keze megvéd. Mikor is? Amikor vizen járt. Amikor vizen járt Péter. Ki Máté 14, 29. Azt mondja Jézus Péternek, gyere! Gyere! Felelte Jézus. Péter kislépett a csónakból, és a vizen járva elindult Jézus felé. De mikor látta, hogy milyen erősen fúj a szél, megijedt. Ekkor süllyedni kezdett, és felkiáltott. Ments meg, Uram! Oké, figyelj. Kiált. Kiáltott. Mielőtt még teljesen elsüllyedt volna. Süllyedt. Süllyedt Péter, de nem elsüllyedt. Lement. De nem teljesen. Nem a víz alá. Oké, az ördög kárt akar okozni, de nem tud elpusztítani. Az ördög kárt akar, de nem tud elpusztítani. Nem tud. És 31. vers, ezt figyeld. És Jézus azonnal utánja nyúlt. Mivel? A kezével. Isten hatalmas keze. Megvéd. Megvéd. De csak nézzük meg ezt a részt még egy kicsit. Annyira, annyira király. Azt írja, Péter elindult Jézus felé. Nagyon érdekes. Péter ment Jézus felé, nem Jézus Péter felé. Jézus azt mondta, gyere. És Péter ment Jézus felé. És amikor meglátta Jézus, hogy süllyed Péter, okay, és Péter kiáltott, Jézus kinyújtotta a karját. Kinyújtotta a karját. De ami nagyon érdekes, hogy Jézus elég közel volt hozzá, hogy elérje. Elég közel volt hozzá. De Jézus nem azért volt közel hozzá, mert Jézus ment Péterhez, hanem azért volt Péter elég közel Jézushoz, mert Péter ment Jézushoz, Jézus felé. Ha ott megállt volna a táborban, nagy arccal, büszkén, ó, gyerekek, vizen járok, meg minden, és elkezdett volna süllyedni, mert utána meg kétségbe esik, és szorong, és aggodalmaskodik, nem érte volna el Jézus. Tehát kellett neki mennie Jézus felé. Kellett menni. A probléma jó néhányunkkal nem az, hogy süllyedünk. Mert mindenki süllyed. És mindenki süllyedni fog. Hanem a probléma az az, hogy sokan nem vagyunk elég közel hozzá. Sokan megpróbáljuk, majd én, majd magam, én jobban tudom, jobb a tisztes távolság, nem kell rátegye az ő hatalmas kezét a dolgaimra. Én tudom. Oké? És nem megyünk közel. Nem megyünk közel annyira, hogy elérjen minket. De most, ma, délelőtt, vasárnap délelőtt, 10 óra 48 perckor kijelentjük. Kijelentjük az ördögnek. Kijelentjük az ellenségnek. Kijelentjük ennek a rohadt dögnek. Az oroszlánnak. Hogy húzzon. Húzzon el. Ez egy hazug. Egy hazug dög. És se kijelentjük neki, hogy mindegy, hogy milyen villámot küld ránk. Mindegy, hogy milyen vihart küld ránk. Mindegy, hogy mekkora hullámokat is fog kavarni. Mi ott leszünk. Egy karnyújtásnyira tőle. Az ő hatalmas keze alatt. Mert Jézus megragad minket. Oké, tehát Isten hatalmas kezének védelme alatt vagyok. Ez akkora. És lehet, hogy süllyedek egy ideig, lehet, hogy szenvedek egy kis ideig, de nem fog lent hagyni. Nem fog lent hagyni, ezt mondja itt. Ő az Isten, és én az ő kezében vagyok. Nem fog lent hagyni. Érted? Nem fog meghagyni. Lent hagyni. Ezt mondja, alázzátok meg magatokat az ő hatalmas keze alatt. Mindegy, milyen jól jársz a vizen, apukám, anyukám. Mindegy. Mindegy, mennyi idős vagy, és milyen tapasztalatod van. Mindegy, hogy milyen diplomád van. Mindegy, hogy mind mentél keresztül, és mind nem mentél keresztül. Mindegy, hogy mennyire okos döntéseket hoztál. Mindegy, hogy mennyire intelligens vagy. Tök mindegy. Ez nem erről szól. Ez alávetettségről szól. Ez az egész alávetettségről szól. Nem a képességedről. Nem arról, hogy hanem arról, hogy alá tudod-e vetni magad. Hogy alá tudod-e vetni magad Istennek. Nem tudom, kinek prédikálok most, de nem véletlenül vagy itt. És Istennek van üzenete számunkra. Számomra, számodra. Alázd meg magad Isten hatalmas keze alatt, és ő felemel. Amikor eljön az ideje. Annyira jó ez. Annyira jó ez. Figyelj, megengedi, hogy elsüllyedj annyira, megengedi, hogy elsüllyedj annyira, hogy rájöjj, hogy szükséged van rá. Tehát megengedi, hogy süllyedj. Egy olyan mély szintre, hogy tényleg ne tudjál mást mondani abban a helyzetben, csak az, hogy nekem ennyi, rád van szükségem. És aztán felemel, figyelj, és felemel annyira, hogy utána nyilvánvaló legyen. Neked is, és a körülötted lévő világnak, hogy ő emelt föl téged. És nem te. Tudod, hogy utána vered a mellett, hogy kijöttem én ebből. Hú. Majdnem elkapott az ördög, de én olyan jó döntéseket hoztam is. De nem. Enged annyira lesüllyedni, hogy rájöjj, hogy szükséged van, és annyira felemel, hogy te is tudd, és a világ is tudja körülötted, hogy ő volt az, aki felemelt téged, és nem te magad. Ja, úgyhogy ezt a hetedik verset szeretnénk gyakorolni. A hetedik vers, hogy minden gondunkat ő rávessük. Minden gondunkat, minden gondodat vessed őre. Mert neki gondja van rád. Oké, tehát azt látjuk ebben a részben, hogy lehetek úgy támadás alatt, hogy ne szorongjak, és ne aggodalmaskodjak. Tehát élhetek ebben a háborúban, ahol az ördög el akar engem nyelni, úgy, hogy közben ne kelljen a szorongásom miatt gyógyszert szedjek. És figyeljetek, tehát időnként elfáradok. Én is. Nem csak fizikailag, hanem agyilag, szellemileg, lelkileg. És egy vezető amúgy is úgy gondolkodik, hogy nem áll meg. Nem áll meg egy szinten. Hanem akármeddig jutott, még tovább akar jutni. Még tovább akar lépni. Még magasabbra akar jutni, úgymond. Most nem ranglétrával beszélünk, hanem akar fejlődni, akar tovább lépni, keresi a tovább lépést. De ott van bennünk ez a félelem, hogy de lehet, hogy elértem a plafonomat. Hogy lehet, hogy ennyi volt. Hogy vége? Hogy ennyit tudtunk kihozni? Az életemből, vagy az életünkből, és lehet, hogy így érzel apaként, vagy anyaként, lehet, hogy így érzel a házasságodban, hogy lehet, hogy ennyi kész, csíbó, a legtöbb mi adható. Ennyi volt, tehát ennyi volt, hogy vállalkozóként ennyi volt, de akarom egy kicsit belém lássatok az üzenet kedvéért. Hogy tehát ott van a szorongás, az aggódás, támad, és ez a mondat zakatolod belül bennem, hogy Balukám, nem vagy képes rá. Csíra vagy. Nem vagy alkalmas rá. Minek túráztatod magad? Minek? Ennyi volt. Ennyi van benned, az kész. Ennyi van benned. És hogyha ez leural, akkor tényleg leural. És ott zakatol. És ilyenkor kell odalapozni ez a nyamvat 1 Péter 5-höz, gyerekek. Amikor leural, akkor odalapozol ehhez a részhez. És olvasod. Vagy újra meghallgatod ezt az üzenetet. Tudod, ha csatában vagy, akkor azt a fegyvert kell használnod, amit már ismersz. És amit már használtál. És ezt teszi Péter is. Ez az egész levél, ez Péter életéből merít. Péter a saját életéből merít. Ha figyelmesen olvasod, és figyelmesen olvastad az evangéliumban és az apostolok cselekedetében a Péternek a helyzeteit és a szituációkat, a történeteket, amik le vannak írva, csak meglátod a levélben az élet szituációkat. Oké, tehát Péter, aki aludt a Getsemáné kertjében, durmolt édesen, pedig ébren kellett volna maradnia. Mert Jézus arra kérte, hogy maradj ébren. És kétszer is fel kellett keltenie Jézusnak. Péter! Alszol! És Péter mindig lenyomta a szundigombot. És ezért mondja a 8. versben, 1 Péter 5-8, hogy legyetek józanok. Ami azt is jelenti, hogy legyetek éberek. Éberek. És ha a történetet nézzük, és a környezetét, tehát azt mondja, hogy légy egy imádságos hozzáállású. Egy imádságos hozzáállású. Mert arra kérte Jézus őket, hogy imádkozzanak, amíg ő ott van bent, a Getsemáné kertjében, szüksége van arra, hogy imádkozzanak. Úgyhogy maradj ébren. Maradj ébren, hogy kapcsolatba tudjál lenni, értem, Istennel. Oké, és az ellenség az megeszi az alvó keresztényeket. Megeszi. Reggelire, ebédre, vacsorára, mindegy. Háború idején az alvó keresztényeket keresi az ellenség. Úgyhogy légy józan, és éber, és lásd meg, hogy van egy célkereszt a hátadon. És az ellenség meg akar enni. Az ellenség utálja, amikor mész Isten előre. Az ellenség utálja, amikor elkezdesz bemozdulni Isten hatalmas keze alá. Ő kint akar tartani. Amikor ott a szorongás, keresned kell Istent. Ott az aggodalmaskodás, keresned kell az ő kezét. Mert azt mondja, hogy vessétek minden gondotokat őre. Vessétek. És ezen tűnődtem, hogy vajon Péter ezzel a vetni szóval Ez valami halász kifejezés, nem? Vetni. A hálót vetni. És amikor egyszer azt mondta neki, hogy Jézus, hogy Péter, tudom, hogy te vagy a szaki. Tudom, hogy egész éjjel próbálkoztatok. De vesd ki a hálódat a másik oldalra. És fogta Péter a fejét, és mondta is, Uram, egész éjjel próbálkoztunk, nem fogtunk semmit. De megteszem. Mert te mondod. Oké? Mert te mondod. Mert te mondod. Mert Jézus mondja. És gyakran a szorongás az abból jön, hogy nem vagyunk hajlandóak engedelmeskedni. Mi mindent megtettünk, az egyik oldalra kidobtuk a hálót. Jó csinál. Ahogy a nagykönyvben meg van írva. Évtizedek óta így csinálom ezt a helyzetet. Így. És Jézus aztán közbeszól, hogy hé, vesd ki a másik oldalra. És hajlandóak vagyunk-e? Aki, amikor Isten beleszól most a lelkedbe, hogy hé, vesd a szorongást, vesd az aggodalmaskodásodat az Úrra. Csináld úgy, ahogy ő mondja. Csináld úgy. Tudod, egész éjjel nem fogtunk semmit, hagyjál már békén. De. Na jó, csak azért, mert azt mondod, megteszem. Oké, tehát, hogy eddig a magam módján próbáltam, de rendben. Most kivetem, ahogy mondod, Uram. Oké. Megint vissza egy kicsit az ötödik versre. Ugrálunk. De Nikkából. Azt mondja, fiatalok, ti is ugyanígy engedelmeskedjetek a gyülekezet vezetőinek. Mindannyian legyetek alázatosak. Ez a kifejezés a görögben, ez a legyetek alázatosak, ez azt jelenti, hogy kössétek magatokra az alázatot. Kössétek magatokra az alázatot. Mint egy törölközőt. Dereng valami? Jézus életéből? És Péter életéből? A felső szobában, az utolsó vacsorán? Kössétek magatokra. Ahogy Jézus tette, amikor ő volt a világ megváltója, a teremtő, és ő mosta meg a tanítványok lábát. De mielőtt megmosta, felkötötte magára a törölközőt. A szolgai törölközőt. És Péter, látjuk a hozzáállását. Főnekösd! Neked a trónon kell ülni! Főnekösd! De Jézus nem érdekelte, ő felöltötte ezt a köntöst. Mert tudta, hogy kicsoda ő. És ez az alázat, hogy tudom, hogy ki vagyok. Hogy tudom, hogy ki vagyok. És ezért szabadságom van ezt is megtenni. És valószínű, hogy itt, amikor ezt a kifejezést használja, hogy öltözzétek fel az alázatot, itt Péter erre emlékezett vissza, hogy Jézus félretette a gazdagságát, félretette a dicsőségét, félretett mindent, és szolgai formát öltött, ahogy Pál írja a Filippi 2-ben, szolgai formát, és engedelmes volt az atyának. Meddig? Egészen a kereszt halálig. Egészen a kereszt halálig. És magára kötötte. És elkezdte mosni Péter lábát. És azt mondta neki Péter, nem moshatod meg az én lábamat, Jézus. És Péter, de meg fogom mosni, és megmoshatom. Hallgass. De érdekes az, hogy ott van ez a hetedik vers, azt mondja, minden gondotokat vessétek, vagy bízzátok őre, mert ő gondot visel rátok. És sokszor az van egyébként, hogy kiragadunk verseket a környezetből. Hogy kiragadunk részeket a környezetéből, mert annyira jól hangzanak. De ha visszalépünk a hatodik versre, figyelj, azt mondja, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ideje, ő felemeljen benneteket. Minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Na most az, hogy megértsük a kettő közötti kapcsolatot, Más fordítást kell olvasni. Oké? Görögül kell tudni. Sorry. A koiné görög nyelven írodott, ez a görög köznyelv, amit mindenki, a római birodalomban mindenki ezen a nyelven beszélt. Mindenki. Az egyszerűtől a bonyolultabb emberekig, mindenki. Mindenki koiné görög nyelven beszélt. És a görögben ez a két vers, ez nem különálló. Ez nem olyan, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas kezelet, hogy amikor eljön az ideje, felemeljen benneteket, felkiáltójel. Ez nem jó. Ez így nem jó. És aztán egy külön gondolat, hogy minden gondotokat bízzátok rá, mert ő gondot visel rátok. Nem különálló. Nem. Azt mondja itt, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas kezelet, hogy amikor eljön az ideje, ő felemeljen titeket, hogy minden gondotokat ő rá bízhassátok. Mert ő gondot visel rólatok. Tehát eddig, ahogy én gondolkodtam e felől, eddig próbáltam rávetni a gondjaimat Istenre úgy, hogy közben megtartottam a büszkeségemet. De persze ugye, amikor elakadok, vagy ugye mi történik? Minden gondotokat, Uram, engedelmes vagyok. Tessék, Uram. Tessék. Tessék, Uram. Letettem. Egy hete. Már letettem. Két hete. Már tessék, Uram. De hát, ha nem foglalkozol vele, akkor... És visszaveszem. És egy évben százszor odaadom. Ugyanazt. Mert nem bírom elengedni. Azért, mert a büszkeségem még mindig megvan. A büszkeségem még mindig megvan. A büszkeség. Mert megtartottam a büszkeségemet. De tudnod kell, hogy a büszkeség, a szorongás és az aggodalmaskodás az egy csomagban érkezik. Érted ezt? Ha csak azért is a magad módján akarod csinálni, akkor csak tudd, hogy a világ terhe a válladon marad. A válladon marad. Ez az érzés, ez ott lesz. És tudod, miért érzed így? Mert tényleg így van. Mert tényleg így van. Hogy rajta lesz. Mert nem adod oda. Isten, vedd le rólam. Vedd le rólam. Ez nagyon nehéz. Vedd le rólam. Annyira terhelt vagyok. Tessék, a tiéd. Tiéd, Uram. Tiéd az egész. Tiéd. Tiéd. Uram, nem érdekel téged? Hát mind oda veszünk, ugye a viharban. Nem érdekel? Nem? Nem törődsz velünk? Hát oda fogunk veszni. Nem érdekel? Tessék. Tessék. Rád vetem. Na mióta rád vetem? És nem működik. Pedig rávetem, és nem működik. És ott van ez a szorongás, és mikor sorolod a dolgokat, ezt is, azt is, ezt is, azt is. Csak az a probléma, hogy csak rólad van szó. Csak rólad van szó. Az én gondomat vetem rád, Uram. Az én problémámat. Én annyi gondom van, de én rád vetem. Én vetem, Uram, én. Azt a gondot, amit én kaptam is. Én, tudod, én, annyi gondom van. És akkor Isten meg ott van. Kész vagy, Bazsikám? Kitúráztad már magad? Nem volt még elég magadból? Bekussolhatnál már, Bazsikám. Mi már csak így beszélgetünk. Tehát az Istennel való beszélgetés közepe te vagy. És ettől szorongsz. És ettől vagy depressziós. Mert a középpontban te állsz. És tudom, hogy van kémiai ok is a depresszióra és a szorongásra. Tudom. De nem erről beszélek most. Egyet tudok. hogy az aggodalmaskodás és a szorongás középpontjában a büszkeség van. A büszkeség van. Az ok, amiért annyira szorongsz, mert te magad vagy a középpontban. És ha te magad vagy a középpontban, akkor neked kell uralni a dolgokat. Neked. De a helyzet az az, hogy nem tudod. És ezért roskadsz össze. Mert ez nem a te trónod. Ez egy olyan... Mi ez? Hogy mondják? Amit nem neked faragtak? Vagy hogy mondják? Ez egy olyan szék, amit nem neked készítettek. Ja, nem. Hogy te uralsz. Én, nekem, enyém, velem. Én. És lehet, hogy azért nem tudsz megszabadulni a szorongástól, mert olyan terhet cipelsz, amit nem kell. Úgyhogy jobb, ha megalázod magad Isten hatalmas keze alatt. Jobb az. Mert ha megmaradsz a büszkeségben, akkor totál leterhelt leszel. És nem fog másról szólni a másokkal való beszélgetésed, mint te rólad. Nem fog másról szólni az egész életed, a kapcsolataid, csak te rólad. És leterhelt leszel a szorongásodban, az aggodalmaskodásban. És ezért Isten nem fog tudni felemelni. Felemelni. Ugye, mert ez az ígéret, hogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. És ő a megfelelő időben felemel. De ha mi nem alázzuk meg magunkat, akkor nem fog tudni felemelni. Nem azért, mert nincs meg az ereje, meg a hatalma rá. Csak mi nem vagyunk elérhetőek rá. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz az én következő 4 évemben. Vagy 5 évemben, vagy 10 évemben. Nem tudom. Tudod, és lehet, hogy tudod, pásztorként így gondolkodok ezen, hogy oké, elmúlt 4 év, 4 éve, itt van a híd közösség. Mi lesz a következő 4 év? Elértem a plafont, ennyi volt. És tudod, Isten csak a szívemre szól, hogy figyelj már, Bamba Béla, figyelj már ide. Az első 4-et te csináltad? A te erődből csináltad? Baláska. A te bölcsességedből csináltad? Akkor mit aggódsz a következő 4-en? Vesd a hálat a másik oldalra, Balázs. Vesd. Kér segítséget, ha bajban vagy. Alázd meg magad. És vesd a gondodat. Én rám. Látod már? Látod már a 6.-7. vers között a kapcsolatot, hogy a vesd minden gondodat ő rá, az nem egy parancs. Ez nem egy parancs, hogy rá kell vetned. A vesd minden gondodat ő rá, az egy eredmény lesz. Annak az eredménye, hogy megalázod-e magad Isten hatalmas keze alatt. És a körökben ezt jelenti, hogy alázd meg magad Isten hatalmas keze alatt, hogy rávethesd. Mert a büszke nem fogja rávetni. Vagy csak úgy csinál. Vagy csak úgy mondja. De nem fogja. Oké? Tehát alázzátok meg magatokat, és a szorongás el fog tűnni a büszkeséggel együtt. El fog tűnni. Ha végre kijössz az életed középpontjából, és átadod a trónt neki, és felemeled a kezed ő felé, és azt mondod, hogy Uram, szükségem van rád, nekem bűnös embernek. Szükségem van rád. Képtelen vagyok nélküled élni, ülni, állni, enni, kelni, férnek lenni, prédikálni, gyereket nevelni, gondoskodni. Képtelen vagyok. Uram, bűnös ember vagyok, nélküled nekem nincs békém, nélküled nincs örömöm, nélküled nincs semmim. Szeretet sincs a szívemben nélküled. Semmi vagyok. Szabadságom sincs. És Isten azt mondja ilyenkor, hogy na Baláskám, na most már készen állsz. Most már készen állsz. Hogy felemeljelek. Most már készen állsz, hogy felemeljelek a büszkeséged fölé. Tavaly januárban, most idén januárban, januártól májusig lefogytam 17 kilót. Nem látszik rajtam, mert visszajött szerintem. Lehet, hogy nem mind, de nagy része visszajött. 99,9%-a. Nem mertem ráállni a mérlegre. De, figyelj, amikor ekkora vagyok, akkor ez nem csak, hogy kényelmetlen, mert nehéz bekötni a cipőt, a fűzőt. Szuszogok, amikor ott kötöm. Nagy levegő kell hozzá, hogy egyik, nagy levegő, hogy másik. Nem csak az, hanem egy idő után fájnak a térdeim. Tehát fáj a térdem. És érzékenyebb is a térdem. De figyelj, amikor leadtam a 17 kilót, csodák csodájára a fájdalom eltűnt. A fájdalom eltűnt, érted? Látod már, hogy nem a térdemmel van a gond, hanem a teherrel, amit cipelek. És sokszor mi a térdet akarjuk meggyógyítani. Sokszor a problémát akarjuk megszüntetni. És az ügyeket. Én csak ezt akarom megérteni, meg azt akarom megérteni, meg én csak ezt akarom, és Uram, segíts ebben, meg abban, és miért fáj így, meg miért van ez, meg miért van az, és közben nem ez a lényeg, hanem olyan terheket cipelek, amitől fog fájni, és szorongani fogok. És ezért mondja, hogy csak hozd, gyere az én hatalmas kezem alá, gyere, gyere, gyere. A szorongásod, ez a büszkeséged miatt van. A szorongás az egy gyümölcs. A büszkeség a gyökér. Úgyhogy a gyökértől kell megszabadulni, nem a gyümölcstől. Ha nincs a gyökér, akkor a gyümölcs nem fog megteremni. Úgyhogy gyere ki a középpontból, gyere ki. Alázd meg magad Isten hatalmas keze alatt. De Uram, mi van, ha hülyének néznek ezzel a hozzáállással? Mindenki hülyének fog nézni. Milyen hülyén néznek? Elárulok valamit. Figyelj, az emberek annyira magukkal vannak elfoglalva, hogy észre sem fogják venni. Tényleg. Tényleg. Annyira erről szól az életük az embereknek, hogy én, hogy észre sem fogják venni. És ki taníthatna jobban az alázatról, mint Péter? Ott ülnek egy asztalnál. Jézus azt mondja, mindegyik őtök el fog hagyni. Péter. Hát, micsoda? Hogy gondolod? Tehát azt mondja Jézus nekik, hogy a legalja lesztek. Tehát olyat mondott nekik, hogy tényleg kiborítsa őket. Tehát magyarul azt mondta, hogy a legaljára fogtok lesüllyedni, gyerekek. Tehát, hogy el fogtok hagyni. Mindegyikötök el fog hagyni. És egyébként lehet, hogy erre van szükségünk. Hogy totál a legaljára kerüljünk. Totál. Hogy megtaláld a biztos alapod, le kell süllyedj a legaljára. Le kell süllyedj a legaljára. És a legjobb akkor építkezni, amikor lentről tudod kezdeni. És itt tudsz igazán jó újraépítkezést csinálni, ha lentről kezded. Innen tudsz jól vezetni, innen tudsz jól tanulni, innen tudsz jó férj lenni, innen tudsz jó feleség lenni, házas, egyedülálló. Az a hely, ahol felkiáltasz, hogy Uram, ments meg! Ments meg, elveszett vagyok. Nem az, hogy nem az, hogy Uram, mondjad, és én jövök. Mekkora hite volt Péternek. Akkor még Jézus nem érintette. Akkor az arról szólt, hogy igen, te mondod, akkor én tudok jönni. És ez egy csúcspont volt Péter számára, hogy vizen járt. Nem, a kulcspont az... A kulcsmondat az nem az volt, hogy mondd és én jövök, hanem a kulcsmondat ez volt, hogy ments meg, Uram! Amikor süllyedt. Hogy ments meg, Uram!
és Isten keze kinyúlt érte. És Péter nem értette ezt. Márk 14:29. Szóval Péter ezt mondja, ha mindenki más is elfordul tőled, én akkor sem hagylak el. Ki? Én akkor sem hagylak el. Én soha nem foglak elhagyni. Én soha nem fog. Én soha. És Jézus így felelt neki. Igazán mondom neked, ma éjjel, mielőtt a kakas másodszor megszólal, háromszor le fogod tagadni, hogy ismersz engem. És ez történt. És ez így is történt. Így történt. És sokszor Isten figyelmeztet. Akár egy üzenetben, mint most. De lehet, hogy egy barát által. Figyelmeztet. És nem figyelünk. Vagy nem hallgatunk rá. És aztán a végén meg vagyunk lepődve. Hogy kerültem? Támadás alatt vagyok. Jaj, támadás alatt vagyok. Pedig tök normális, hogy meg vagyunk támadva. Ez normális. Mondom, a célkereszt a hátunkon van. Tehát támadás alatt lenni, az normális. És aztán Jézus azt mondja Péternek, a sátán kikért titeket. Hogy megrostáljon. Hogy megszűrjön. Oké? Hogy megrostáljon, mint a búzát. Hogy ki derüljön, hogy mi az igazi, és mi az, ami nem igazi benned. Oké? Tehát megrostál. De azt mondja neki Jézus, hogy de én imádkoztam értetek. Imádkoztam értetek. És ahogy ott folytatja, tehát specifikusan Péter, én imádkoztam érted. Ezt mondja Jézus. Hogy én imádkoztam érted. Magyarul azt mondja, Péter, te el fogsz bukni. De én soha. Lehet, hogy te rosszul fogod csinálni. De én soha. Péter, te a legjobb állapotodban is rezegsz, mint a nyárfa levél. De én biztos szikla vagyok. Imádkozom érted. Még a bukásod legmélyén is én biztos szikla vagyok, és imádkozom érted. És aztán eltelik egy pár évtized, és Péter bátorítja ezt a szenvedő gyülekezetet. Ezekkel a tapasztalatokkal, ezekkel a történetekkel a háta mögött. Ez a gyülekezet, ami támadás alatt van, mert az ellenség, mint az orrító oroszlán vadászik rájuk. Keresi, kit nyeljen el. Kit nyeljen el. Az önző és büszke embereket. Mert őket rá tudja venni. Hogy elmenjenek. Hogy elszigetelődjenek. A fejükben, a közösségükben elszigetelnek. Ja. És Péter azt mondja, hogy itt az ellenállás ideje. Nem elfutni, nem elmenekülni, nem feladni, nem kimenekülni a dolgokból, nem pótcselekvéseket keresni, hanem ellenállni. Ez nem elfutás, nem menekülés, hanem az ellenállás. De ez egy oroszlán, hát nem látod? Morog, foga is van, félelmetes oroszlán. És már látom, hogy kiszúrt magának, mert elrontottam valamit. Vagy rosszul csinálom, vagy mások is mondták, hogy ezt elrontottam. De valamit látnotok kell ezen az oroszlánon. Oké? Valamit látni kell. Tizedik vers, figyelj! Igen, szenvedni fogtok egy kis ideig. De utána Isten maga fog helyreállítani. Tehát lehet, hogy elrontottam, de figyelj, Isten maga fog helyreállítani, megerősíteni benneteket. Oké? Ő fog. Helyreállít és erőssé tesz, mert az oroszlán pórázon van. Az oroszlán pórázon van. Ezt nagyon jegyezzétek meg. Az oroszlán, az ellenség pórázon van. Úgyhogy alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy amikor eljön az ideje. És lehet, hogy most jött el az időd. Lehet, hogy most jött el az időd. hogy vége legyen most már ennek a szorongásnak, amiről nem bírsz lekattanni. Hogy vége legyen ennek a depressziónak. Hogy vége legyen a félelem uralta életnek. Eljött az idő, hogy Isten felemeljen téged. Itt az ideje. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük. Isten fel akar emelni téged. Úgyhogy válaszolj neki. Válaszolj neki. Ha úgy érzed, hogy hozzád szólt az üzenet, akkor csak emeld fel a kezed. Emeld fel a kezed. Válaszolj. Csak egy hitbeli cselekedetet. Tegyél valamit. Csak fejezd ki, ami a kényelmi zónádon kívül van. Nem szoktam is soha felemelni a kezem. Csak válaszolj. Csak válaszolj. Hitben lépj ki. Tedd félre büszkeséged, mit szoktál, vagy mit nem szoktál. Ha hozzád szólt, válaszolj. Válaszolj. Köszönjük, atyánk. Köszönjük a te kedves kezeit. A te csodálatos kezeit. Köszönjük a hatalmas kezeit. Az erős kezeit. Ezeket a tervező kezeket. A gondoskodó kezeidet, Uram, köszönjük. A védelmező kezeidet. Itt vagyunk, hogy megalázzuk magunkat a te hatalmas kezed alatt. És látjuk az ellenséget, látjuk a szenvedést, érezzük, de tudjuk, hogy nem tart sokáig. És itt vagyunk, Urunk. Itt vagyunk, hogy szembenézzünk, nem elmenekünk, hanem szembenézzünk ezzel a rohadt oroszlánnal. És kijelentjük a képébe, mondjuk, hogy Jézus sokkal nagyobb nálad. Jézus sokkal hatalmasabb nálad. Jézus sokkal bölcsebb nálad. Mert minden hatalom a mennyen és a földön neked adatott, Jézus. És köszönjük. Köszönjük. Úgyhogy Uram, emeld fel ezeket az embereket itt. És akik néznek bennünket, csak emeld fel őket. Emeld őket, Uram. Emeld. Töröld le a könnyeket. Csillapítsd le a szívüket, Uram. Vigasztalj, Uram. Szólj a viharnak, és ez eltakarodik. Jézus nevében, Uram, most jött el az idő. Most jött el az idő. A gondok el fognak múlni. El fognak múlni. Isten hatalmas keze alatt nem tartanak örökké. A mai ellenség holnapra bizonyság lesz. Ami ma támadás, az holnap bizonyság lesz. Köszönjük, Urunk. Köszönjük.